Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A Pannonia géniuszáról írt kötet az ürügy, ami a tetőteraszra itt együvé hozott bennünket Stefano Bottonival, aki több ízben volt már a műsor vendége. Köszönöm, Stefano, hogy itt vagy, és hát tulajdonképpen a Humanitas gondozásában kiadott könyvnek a kolozsvári lanszálása az ürügy, hogy a városban vagy, de azért mi is, hát hogy mondjam, profitáltunk abból, hogy a környékünkön jársz. Köszönöm, hogy itt vagy.
Én is köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt feleltek.
Mi az első reakció adag, ami a kötet megjelenése tavaly decemberben, vagy évvégén való megjelenése óta érkezett? Gondolom, hogy a Humanitas maga is jelzett, de téged is felhívhattak kollégák, történészek, vagy történelem iránt érdeklődők, vagy közélet iránt érdeklődők, hogy akkor ők hogy fogadták a szöveget?
Hát az első szó a háláé. Hálás vagyok a Humanitas kiadónak, hogy felvállalta ezt a kötetet. Hálás vagyok a fordítónak, Andrei Dossának, aki fantasztikus munkát végzett. Hálás vagyok Meister Robertnek, a Kolozsvári Egyetem könyvtár munkatársának, aki szerkesztette és átnézte azt a szöveget is, mert ahogy román kollégák és ismerősök mondták, a könyv szép. Tehát nagyon jól olvasható, és ennek nagyon örültem, mert szeretem, ha mondjuk egy könyv nem csak mondjuk tartalmilag jó, hanem egyszerűen formailag is a maga módján élvezhető. És azt mondta az egyik kollega...
Egyébként a Humanitasszal neked volt már jó élménye.
Persze,
tehát
volt már
dolg. Tudtad, hogy kivel van.
Persze, hát én azt tudom, hogy ez egy nagy hatalom, de azért néha a nagy hatalmak is ugye tudnak rossz könyveket kiadni, vagy nem tudjuk annyira gondozni, de ugye ez a szöveg alapvetően a magyar szövegen alapul, tehát a hatalom megszállottja volt ennek a szövegnek is az alapanyaga, de körülbelül egyötödét kivágtam, tehát nagyon sok olyan részletet vágtam ki, ami szerepelt a magyar kiadásban, de annyira nem segíti az olvasót, tehát ezek inkább adalékok, illetve hát nem csak, hogy beraktam az utolsó másfél év történéseit, de egy kicsit az értelmezését is átfazoníroztam, és azért közelebb hoztam egy kicsit a román olvasóhoz. Viszont amikor, és egy román kollega megjegyezte, ez tényleg jól esett, hát úgy olvastam, mint egy krimit. Hát igen, ez egy, és ennek valahogy örültem, mert ez azt jelenti, hogy aki mondjuk értékeli, meg szereti a műfajt, az tényleg lebilincseli, viszont hát nyilván annak, hogy a mi dicsőséges történetünk egy olyan lesz, mint egy krimi, annak már kevésbé örülök, én mindig örülök annak, ha nem emlékszünk a miniszterelnökeink nevére sem, mint például Dániában, vagy Belgium, vagy hol nem annyira fontos, hogy ki a miniszterelnök, úgy is működik az ország. Hát nálunk, mi felénk ez egy kicsit másképp van. De ami nagyon fontos, hogy én nem tudtam, hogy akkor fog megjelenni, és pontosan akkor fog megjelenni, amikor nagyon sok minden, ami ebben a könyvben le van írva, mint ilyen hipotetikus valami, például az előszóban van egy ilyen kis fejtegetés arról, hogy hát Románia nem túl jól működő demokrácia, de hát eddig nem jelent meg egy olyan politikai tényező, aki merné megkérdőjelezni ezt az euróatlanti konszenzust. Hát ezt novemberben írtam, vagy októberben, és megjelent a kötet, és aztán rá egy-két héttel
lassan
volt az
már,
az első
lassan
forduló.
Már félve fognak kinyitni, vagy nekifogni egy bottoni szövegnek, mert ki tudja, mire befejezik, be is következik.
Pontosan, de ezt tényleg nem láttam előre, nem tudta senki, és én tényleg úgy azt gondoltam, hogy Románia szerencséje nagyon sok az volt, hogy járkáltak itt mindenféle gondolatok és furcsa emberek, de egyszerűen nem kapott ez a demokrácia kritika, vagy nyugat kritika, nevezzük, aminek akarjuk, egy erős politikai képviseletet és formát. Na most kapott. Tehát, hogy ez bekövetkezett, és ettől az egész szöveg és a magyar példa, tehát ez gyakorlatilag arról szólt, hogy hát kedves román testvérek, nagyjából nézzétek meg, hogy egy demokratikus rendszer hogyan tudja magát önfelszámolni 15-20 év alatt, tessék, ezt leírtam, ez olyan, mint egy ilyen patológiai élmény, olvassátok, és hát ha úgy gondoljátok, ezt próbáljátok elkerülni. Na most, ez most nagyon aktuális lett, vagy még aktuálisabb, mint amikor elkezdtük ezt tervezni. Tehát ilyen szempontból jókor jött a kötet, bár nem feltétlenül lehet annak örülni, hogy hát pontosan úgy történt, ahogy történt december óta.
15 ezer példány fogyott el, legalábbis én így maradtam, ennél a számolásnál maradtam az Egy despóta Európában a hatalom megszállottja című kötetedből, de gondolom azóta még több.
17 ezer.
17. Mondd-e valamit a kiadó, vagy diszkrét ilyen szempontból a Humanitas, hogy akkor az első mérleg után milyen arányban, vagy csak azt mondja, hogy jól halad.
Jól halad, tehát decemberben az egy elég kiemelt időpont, azt hiszem 1000 példány ment el, és elégedettek voltak. Nyilván lehetne még több bemutató, lehetne még nagyobb, tehát lehetne túrázni az országban, és még több hírverést csinálni. Neki bevallom, én egy kétlaki ember vagyok, most éppen Firenzében tanítok, hetente több napot, tehát egyszerűen nincs erre
nincs
idő.
Fizikai.
Tehát nincs fizikai lehetőségem még több ilyen eseményt beszuszakolni. Amikor csak tudom, ezt megteszem, ő decemberben volt egy nagyon-nagyon kellemes, nagyon jó bemutató.
Ez a bukaresti.
Ez a bukaresti, de ott is, hát azt kell elképzelni, hogy egy könyvről beszélgetünk, ez egy történelem könyv a maga módján, tehát nem egy politikai pamflé, és azon a napon délután 14:30 jön meg a szerkesztőségekben a hír arról, hogy érvénytelenítették az elnök választás első fordulóját, ez december valahányadika volt, ez egy péntek délután, hát felbojdultak, éppen egy Prima TV egyik műsorában voltam, és hát gyakorlatilag most nem azt mondom, hogy mindenki felállt az asztalról, és ott hagyta a tévéstúdiót, de nagyjából ilyen hangulatban folytattuk. Tehát annyira zajlott az élő történelem mellettünk, hogy mindaz, amit leír az ember, akkor is, ha nagyon közeli eseményekről beszél, hát az már olyan, mintha meghaladták volna. Tehát egyszerre most egy ilyen forradalmi idő következik, vagy következett, tehát igazán, aki könyveket ír, annak tudnia kell, hogy amit ma leírok, hát ki tudja, hogy holnap. Lehet, hogy nagyon-nagyon korlátozottan érvényes. Tehát ez most egy olyan
igen,
időszak,
szakmailag akkor a történésznek át kell majd gondolni a szerepét, vagy azt mondtad, krimi sorozatban kell gondolkoznia? Tehát mindig lesz egy olyan frissített változat, ahol a törzs szöveg a korpusznak 60-70%-a továbbra is érvényes, mert azért nem biztos, hogy ami történik, az átír visszamenőleg néhány jól lekutatott és ledokumentált, tényszerűen igazolt tételt, de hogy az utolsó 2-3 fejezet az mindig lóg a levegőben.
Nem szeretnék ilyet, ez az igazság. Tehát ráadásul azt gondolom, hogy igazságtalan lennék az olvasóval szemben, akkor vedd meg négyszer, és akkor nagyjából ugyanazt kapod, csak mindig egy fél fejezettel többet. Nyilván a könyv viszont nyelvről nyelvre változik. Ez óhatatlan, mert akkor lennék hűtlen mondjuk a román, magyar, remélhetőleg angol nyelvű, ki tudja, jövőre, vagy német, most vannak ilyen nagy tervek és projektek és tárgyalások. Ha azt mondanám, hogy já, jó lesz a magyar kiadás, 2 éves, de kap meg azt a magyar kiadást, mert az nagyjából jó lesz neked, mert azóta sok minden történt, illetve ez a könyv tényleg újraíratja magát. Tehát nem gondolnám, hogy most feladatom lenne 2 év múlva mondjuk újraírni a magyar kiadást és egy új kötetet kiadni. Ehhez mondjuk vannak vagy az interjúk, vagy a rövidebb szövegek, és ha valaki kíváncsi arra, hogy éppen én vagy mások mit gondolnak, akkor ezeket elolvassa. Nem kell ahhoz még egyszer megvásárolni egy könyvet. Azt nem zárom ki, hogyha majd egyszer nekem még kedvem lesz, nem vagyok benne biztos, mert fárasztó ez a téma. Fizikailag és lelkileg is nagyon fáraszt. Egyszerűen fárasztja a pszichémet, ezt be kell vallani. Esetleg, ha ennek vége lesz, valamiféle vége lesz, ha pontot lehet tenni, akár az ő életének, akár a NER-nek, a rendszernek, akkor az még egyszer egy másik helyzet, mert akkor a patológus dolgozik. Akkor gyakorlatilag már más állapotban van a páciens, akkor egyszerűen zajlik egy másfajta szertartás, a temetés idézőjelben, illetve az egész történetnek az
beillesztése.
A beillesztése, újraértékelése, és mondjuk ahhoz is, az sem valószínűleg...
Lehet, hogy ahhoz is kéne egy kis időt ráhagyni.
Pontosan, tehát nem biztos, hogy rá két hétre születne egy ilyen, hanem kell dekantálni kell hagyni, mint a bort. Tehát egyszerűen kell egy dekanter, és ez lehet fél év, egy év, 5 év, ki tudja, de hogy egyszerűen ki kell alakulni az, hogy rendben, mit is éltünk át. mi is történt itt, honnan jött ez a valami, hogyan zajlott, hogyan lett vége, amit nyilván nem tudunk, nyilván én is kíváncsi leszek, tehát ez egy teljesen nyitott fejezet, és mit hagy maga után, és ugye az örökség fejezet, és az ilyen autoritár rendszereknek az öröksége legyen mondjuk a 45 utáni örökség, legyen a 89 utáni örökség, legyen a 2020 vagy 30 valahányadik örökség, ez egy nyitott kérdés, és általában sokkal mélyebb és súlyosabb, mint gondolunk, ez egy történeti tapasztalat. Tehát valószínűleg bármit gondolunk, ezt most alul súlyozzuk, tehát alul értékeljük, tehát nem tudjuk, alul becsüljük. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz, de én sejtem, hogy mélyebb lesz, mint ahogy most azt gondoljuk, hogy ezt...
Meg tudjuk haladni.
Igen, és le tudjuk venni, mint egy kabátot. Most túl meleg van, akkor levetem a kabátot, és már is visszaáll a megfelelő hőérzet, én nem hiszem.
90 óta eltelt időszak, és próbálok egyfajta párhuzamot vonni, mert hogy tulajdonképpen te Közép-Kelet-Európát is kutatod, oktatod, tehát hogy a két társadalom esetében egyaránt észlelhető az, hogy megkopott az elit. A politikai elit, de sorolhatnám a többi reszortot is, megkopott, kifáradt, váltásra érett világ. Látszik ez a hazai 11 jelöltből, hogy mit tudott kitermelni, látszik abból, ahogyan a magyarországi előkampány vagy választási év küszöbén kinéz a kínálat. Betudható ez annak is, hogy nem tudtuk, mondom itt generálisan, megérteni azt, amit le kellett volna vetnünk, és hogy rajtunk maradt egy lájbi, egy szvetter, egy pufajka, egy akármi. Miközben mi úgy gondoltuk, hogy már zsaketben vagyunk.
Igen, azt gondolom, hogy ez így van. Nyilván egy ilyen gondolkodásmódnak megvan a veszélye, hogy elhárítja a felelősséget, tehát megvan annak a veszélye, hogy felelősség elhárítónak is használjuk, hogy hát nem tudhattuk előre, és akkor azért hibáztunk, mert mindenki hibázik, amikor nem tudja előre, hogy éppen mi várja, milyen veszély várja, és nem tudja megelőzni.
Némileg igaz is, Stefán, hát nincs recept. Tehát abból, hogy mész át egy társadalmi regiszterből, vagy egy világból tulajdonképpen, mert ezek világok, nem buborékok, jól megkonstruált és működő, ideig, óráig történelmileg működő rendszerek, hogy lépsz át egyikből a másikba, arra senki nem adott se útikönyvet, se ötletet, se párhuzamot. Ott voltunk, menet közben kellett kitalálni ezeket a forgatókönyveket.
Igen, ez így van, de akkor használnék egy, én nem vagyok túl nagy botanikus, de egyet megtanultam az ilyen vidéki kertekből, hogy öntözni kell. Uh-huh. Ezt az egyet megtanultam. Tehát van egy kis fa, ültetünk valamit, nevezzük demokráciának. Ha nem öntözöd, akkor utána csodálkozhat, lehet azon csodálkozni, hogy hé, elszáradt. Az öntözés az nagyon fontos. Amikor például Spanyolország vagy Portugália tranzicionált, tehát átment egy ilyen nagyon elfáradt, ilyen öreguras diktatúrából, Franco, Salazar a demokráciába, ez a 70-es évek közepén történt, tehát jóval a kelet-európai átalakulások előtt, akkor egyáltalán nem volt biztos, hogy nem lehet esetleg egy autoriter visszarendeződés. Sőt, Spanyolországban 81-ben volt még egy pucs kísérlet is, és a 70-es évek végén mindenféle zűrzavarok, baszk terrorizmus, szeparatizmus, nosztalgia mozgalmak. Tehát egy nagyon, ez nem egy diadalmenet volt a demokrácia építése. De amit láttunk az utóbbi évtizedekben, és hát nyilván semmi nem biztos a történelme, de nem hinném, hogy ebben a két országban például, ahol 50 évig, majdnem 50 évig, 40-50 évig elég komoly autoritár rendszerek működtek, és ilyen korporatív, nagyon zárt társadalmakat elképzelő rendszerek működtek. Ugye nagyjából 50 éve szűntek ezek meg, tehát azért 50 éve működik, 45-50 éve egy demokrácia, és merném azt megállapítani, hogy ezek a demokráciák rendkívül módon megerősödtek, ezeket folyamatosan öntözték, és voltak válságpillanatai, komolyak, gazdasági, társadalmi, minden, de sikeresen vették ezeket az akadályokat, és ebből erőt merítettek. Tehát ugyanígy 89 után nyilván illúzió volt azt gondolni, és ez egy nagy kollektív illúzió, hogy ezeket a demokráciákat könnyű lesz felépíteni, ezekhez a demokráciákhoz elsősorban vagy kizárólag intézmények kellenek, és nem a demokratikus etosz. Tehát ez a ugye amit a románok nagyon szépen, ez a forme ferra font. Megcsináltuk a formát, a formális oldalát, legyen ez alkotmánybíróság, legyen ombudsman, legyen ilyen védelem, olyan védelem, de milyenek a tartalma? Kit védenek és hogyan védenek meg ezek az intézmények mondjuk az államhatalomtól vagy a kormánytól? Képesek-e, tud-e a rendőrség másképp működni, mint egy elnyomó szervezet? Hanem, ugye, amit a Bibó úgy hívott, hogy a szolgáltató állam. Tud-e az állam szolgáltató, és nem egy ilyen prerogatív, vagy elnyomó gépezetként működni? Na most...
Friss példa a mi külföldi elhárításunk, amelyik vagy aludt, vagy valamit csinált, de nem tette a dolgát, ugye?
Hát ha most Romániáról beszélünk, ami számomra döbbenetes volt, és ez volt szerintem az elit, ugye úgy kezdtük a beszélgetést, hogy mi az elitnek a felelőssége, vagy hát mit csinált, vagy éppen mit nem csinált az elit, hogy bármit képzelünk el a kékszemű fiúkról, és a rendszerben működő, a holdudvarról, a mély államról, a párhuzamos államról, bármi, tehát az a mélyebb apparátus, amely az elvezetgette ezt az országot, főleg az utóbbi 15 vagy 20 évben, amikor a politika egyszerűen hiányozni kezdett, tehát egyre inkább bepótolta a politikát. Legyen ez az elnöki adminisztráció. Már Basescu alatt voltak erre utaló jelek, de Ioannis alatt ez teljesen egyértelművé vált, hogy így működik. Tehát a minisztériumok valóban forgóajtók, a miniszterelnökök jönnek, mennek, a kormányok jönnek, mennek. Egy kicsit ez volt a két világháború között, de akkor volt egy király, vagy volt egy király, egy ilyen tanács. Most pedig ott van a köztársasági elnök, és az ő apparátusa, az ő adminisztrációja, és a szolgálatok.
Jelzésértékűnek tartod azt, hogy évekig nem volt civil ember a Széréi élén, és a második operatív tiszt vezényelte le az intézményt sokáig?
Ez is jelzésért. De ami nagyon sokaknak igazán most esett le, tehát most ez azt jelenti, hogy 24 őszén, késő őszén, mindenki azt gondolta, hogy ezek az apparátusok azért nagyjából egy geopolitikai stabilitásban és egy nyugati orientációban érdekeltek. Ha nem is ebben szocializálódott mindenki, mert nyilván az 50-60 fölötti állomány, vagy ilyen nyugdíjas állomány, agytröztök, nyilván a késő
hozott
szocializmusban, igen, pontosan, és elég nehéz lehetett az a hátizsák, tehát azért a Ceausescu rendszerből nyilván hoztak ezt meg azt, de nagyon pragmatikusan, 9 és főleg a 2000-es években belátták, hogy gyakorlatilag ez az irány. A mérvadó, ezt kell követni, és ezt is követik. Na most, ami kiderült, az, hogy az apparátus egy része átállt. Ezért sem figyelhetett annyira tüzetesen, amennyire mondjuk számítani lehet.
Sejtésünk sincs, hogy...
És ez a legnagyobb probléma.
Az egy rész az mekkora?
Ez valószínűleg, hát amit, ugye azon a napon, amikor Bukarestben voltam, az a két napon, amikor történt a dolog, ugye sok emberrel beszéltem, szerkesztővel, újságírókkal, elemzőkkel, és mindenki úgy hát találgatt, illetve én ugye játszottam a külföldit.
A kíváncsi ember.
Hát kérdeztem, hogy szerintetek ez most hogy néz ki, és miért? És mondták, hogy figyelj, ez nem volt elegán, nem volt más lehetőségünk. Ezt meg kellett lépni, mert ha ezt az embert most rászabadítjuk a társadalomra, és azt gondolták, hogy nagyon komoly esélye van decemberben megnyerni a második fordulót, akkor visszafordíthatatlan károk keletkeznek. Ezt utána már nem tudjuk úgy visszacsinálni. Tehát kifejezetten is itt a könyvhöz is elérkeztünk egy kicsit, ott van a magyar példa. Tehát egyszer ott van, ha már egyszer van egy új alkotmány, például, vagy új alaptörvény 2011-12-ben, utána mennyire nehéz visszacsinálni ezt? Szinte lehetetlen. Tehát egyszerűen az az egyetlen megoldása, ezt valahogy megakadályozzuk. Azt viszont nem tudták nagyon felmérni, és később esett le sokaknak, hogy bizonyos intézményrendszerekben legyenek ez a titkosszolgálatok, a különböző, mert ugye ezek se szeretik egymást, tehát abból is van sok és állandó versengésben. A katonaság, a katonatiszteknél óriási volt ez a demarsz, ez a kifarolás egy modellből. Na, ez nagyon veszélyes, ez ugye. Románia egy ilyen szempontból egy ilyen katonáskodó, egy ilyen katonai ország. Tehát itt nagyon fontosak ezek az intézmények. Ezek alkotják az államigazgatásnak
a... Igen, ezt
pontosan, vissza. A gerincét. Na most, ha ott baj van, akkor az a baj óriási, mert ezt a bajt vissza lehet vetíteni az egészre. Tehát ez visszahat az egész társadalmi működésre. Tehát ezért veszélyes ez a helyzet, mert én úgy látom, a rendszer adott magának decemberben néhány hónapot, az idő ketyeg, sőt, eltelt már a nagyobbik része, és szinte semmit nem tudtak felmutatni, illetve kitalálni. Nekem ez az aggodalmam, hogy hát ez elpocsékolt időről van, beszélünk, és valószínűleg azért sem találtak ki semmit, itt a politika kiüresedése, illetve az elitek felelőssége, mert nincs ötletük. Nincs ennél jobb ötletük. Ez a probléma. Mert ha nincs ennél jobb ötleted, akkor a vadabb ötletű emberek, illetve a konteógyártók és a könnyű megoldásokat ígérők...
Ellepik a terepet.
Ellepik a terepeket, és megvan az a helyzet, az a szociális válság, vagy pszichológiai helyzet, hogy rengetegen utána mennük, és nem kérdőjelezik meg annak a világképnek a koherenciáját, vagy az erkölcsi jogosságát, hanem egyszerűen utánuk mennek, és azt mondja, hát dobjuk ki ezt a liberális demokráciát, vagy nyugati típusú demokráciát, minek? Úgy se tud minket megvédeni, úgy se jó semmire. Tehát ilyenkor hát kellene fellépni, lehet, hogy naiv vagyok, de mégis elmagyarázni szépen, hogy nem, ez azért nem így van. Tehát meg lehet jobbítani a demokráciát, meg lehet javítani az intézményeket, át kell gondolni azt, hogy ez hogyan működik, de kidobni az, ahogy Magyarországon történt 2010 után, a társadalom kisebb-nagyobb részének bevonásával, mert a társadalom nagy része, nagyobbik része ezt tudomásul vette, nem tiltakozott ellene, az egy nagyon veszélyes folyamat, mert aztán, amikor megtörténtek ezek a dolgok, utána már nem lehet egy tapssal elintézni, hogy rendben, akkor hozzuk vissza. Nem tudod visszahozni.
Jobb oldalra tolódunk. Ezt mondod a könyv kapcsán is, hogy ez történik a magyar társadalomban, tehát, hogy bal oldalon nincs igazán alternatíva erő szereplő, de hát ugyanazt mondhatjuk a román palettáról is, hogy tulajdonképpen a bal oldal, ha van egyáltalán értelme ennek a dihotómiának, kvázi olyan majdnem bal. Miközben a jobb sem veritábilisan jobb, de azért, ha nagyon akarjuk, és felküldünk egy meteorológiai műholdat fentről, úgy néz ki ez a két ország, hogy így el van csúszva egy jó adag jobb irányba.
Igen, szerintem nem csak ez a két ország igazán. Ha belegondolunk, az egyik nagy példa ennek nyilván Lengyelország volt. Lengyelországban már a 2000-es évek közepén, tehát 2005-ben történt az, amikor teljesen összeomlott a baloldal, tehát a baloldal, egy baloldali párt, nevezzük szociáldemokratának, utoljára 2001 és 5 között kormányozott Lengyelországban, tehát Lengyelország volt az első ilyen nagyobb európai ország.
A dominóban az
ahol,
első.
Ahol, igen, tehát ahol megszűnt a baloldal komoly politikai tényezővé lenni. Ugye Magyarországon ez 2010, de 2005-ben történt. És azóta Lengyelországban ugye két olyan párt, a PISZ meg a PO, tehát a Tuskféle platform, ez a PO, közép, jobb, közép, valami. Ma inkább közép, de voltak azok közép jobb oldalon is. Illetve a PISZ, tehát egy kimondottan jobboldali, jobb. Illetve most már a Konfederáció, tehát vannak ennél extrémebb változatai. Ezek harcolnak egymással, miközben a baloldal az egy ilyen 8-10%-os állapoton van. Románia annyiban más, hogy itt van a PSD.
Igen,
a PSD egy nagyon...
Azt mondja valaki, hogy 10%-os lesz, hogy jól viseli magát, már pedig egyre jobban viseli magát.
Csodálkozni, mert ugye a PSD az a tényező, amit nagyon nehéz elmagyarázni mondjuk külföldön, mert nyilván mondhatnék ilyen címszavakat, hogy hát ez egy posztkommunista párt, de ugye 35 év után mit jelent posztkommunizmus? Jó, Ion Iliescu még él, és élni fog, mint Lenin, tehát ő egy örök tényező az 50-es évektől mai napig, tehát egészen fantasztikus az ő életútja, azt kell mondjam egyszer, majd őt is meg kell írni, mert az egy fantasztikus hosszú és gazdag életút, akár fordulatokban, ideológiai. Hát
tanulságokban mindenki.
Rengeteg tanulsága van. Ott van egy baloldali, tehát ők végig, tehát ma is hivatkoznak egy ilyen alap, ugye a Európában,
hát nemzetközileg oda vannak
betagolódva, oda vannak. Uh-huh. Miközben otthon talán ők testesítették meg a legjobban az utóbbi például olyanokkal, mint Pontával, vagy mások is eszembe jutnának, ezt a majdnem ilyen Putyin ilyen hagyományos család, hagyományos társadalom iránti vágyat, ezt az ilyen burkolt, vagy sőt, korábban nem is annyira burkolt ma sem talán nyugatellenességet.
Hát az ortodoxia, téma, én emlékszem, ugye most kampány következik 4-től számolva, én emlékszem arra a nagy gyűlésre, amikor pont azt mondta, és ugye jelöltként, még Johannes ellenében, hogy hát azért gondolkodjanak el a népek, hogy azért egy ortodox jelölt mennyivel többet nyom alatban.
Egy igazi román. Tehát ezt mondta azt hiszem Nikifor Krajnik a 30-as években, hogy a sokféle román van, de az igazi román, az csak paraszt és ortodox lehet. Tehát az ortodox vallású parasztság az a román lélek alapja. De és a legrosszabb azok a külföldi, a városi...
De nekünk most parasztpártunk, tehát ami van, az már pont, csak egy...
Hát ez egy, nyilván, ez egy posztrurális társadalom, ahol ugye a parasztság is egy olyan társadalmi osztály, ami majdnem felszámolodott, ami nem azt jelenti, hogy nincs egy rurális, mert nagyon erős rurális világ van, és ugye annak nagyon-nagyon sajátos és hihetetlen problémái vagy drámai vannak, de ezekkel senki nem nagyon foglalkozik, tehát ezeket azt gondolták, hogy megoldható mondjuk a kivándorlással is. Akkor,
hát a kisgazdapárt is eltűnt Magyarországon. Igen. Én nem feltétlenül az őt vezető ügyvédúr bakiai miatt gondolom, hanem mert, hogy lett egy olyasmi, hogy akkor súlytalanná vált,
bár
a politikai artikulációja a vidéknek.
Igen, bár ott hozzátenném, hogy ez pont akkor történt, amikor koalícióban voltak 98 és 2002 között a Fidesz-szel is, a Fidesz gyakorlatilag felszalámizta őket is, meg az MDF-et. Ugye az MDF-et még könnyebb volt, mert ők már hát önmagukat is eléggé felszalámizták a 90-es években, de a kisgazdapárt egy 14-15%-os középpárt volt, és vidéken tényleg erős volt. Pár év alatt bíróság, tehát ügyészségi akciókkal, lejáratással, és ezzel az ilyen préssel, ilyen hatalmi préssel sikerült bevonultatni a Fideszbe, és akkor egy-két ember, Turikovács Bélát végtől tovább szerepeltették Fidesz.
Ebből tanulta a KDNP, hogy ő már úgy ment be, hogy már szeletekben.
Igen, de hogy vissza a PSD-hez, tehát számomra a PSD egy nagyon-nagyon erős dolog, mert ugye, ha valami jót akarunk találni, találjunk valami jót a PSD-be, ha már ugye az MDSZ koalíciós partnere, akkor mondjunk róla valami jót történetileg, hogy mit adott nekünk a PSD 30 év alatt. Ők azért ezt a potenciálisan nagyon brutális és nagyon-nagyon megemészthetetlen román etnicista nacionalizmust a maguk módján egy ilyen eurokonform módra tompították, megemésztették, és úgy adták közre, és ez főleg a 2000-es évektől, és ugye látjuk, hogy az utóbbi jó néhány év, hát egy liberális PSD koalíciókról szól, tehát ez a két nagy párt, amely ugye hát idézőjelben harcolt egymással, amikor nem kötöttek úgy ilyen külön alkukat, ma már teljesen össze van nőve, tehát abból a szempontból. Teljesen igaz, hogy aki ma elitről beszél, és elitellenes dumákat tol, az szerintem helyesen azonosítja ezt a két pártot, mint egy nagy, hát sőt, ugye voltak ők már egy párt, hogy is hívták.
Huszélé címen,
pont, igen. Voltak ők már teljesen összenőve, aztán szétváltak, mint a sziámikrek, de aztán ismét összerakták őket. Tehát ők ott vannak, és egymásra vannak utalva, tehát ez kicsit olyan, mint Németországban a nagy koalíciók, egymásra van utalva a CDU és az SPD, ott azért van egy igazi politikai kultúra, tehát ott nem nőnek
igen,
úgy
ott
össze.
Azért van egy kormányzás előtti több fejezetes egyesség, amit áttárgyalnak szakpolitikák szintjén. Nálunk mindig van egy protokollum, amit aláírnak a fényképezőgépek előtt, de hát az két oldalról szól.
Ez így van, és ez alkuk sorozata az egész, a többi. Csak azt akartam mondani, hogy ugye ezek a nagy erők lassan összeolvadnak, illetve ha nem is olvadnak össze, eltorpulnak a különbségek. Tehát ma nagyon, ha megnézném a szakpolitikákat, akkor tényleg nagyon-nagyon kicsi. Illetve a nagy deklaráció, hogy ki akar, nem tudom.
Ilyen adót, ilyen meg olyan adót. Igen.
Nagyon-nagyon kicsi. Nagyon, és nagyon-nagyon kicsi a különbség. Tehát ha valaki, és akkor ez a jobboldali kérdés, ha valaki ez ellen harcol, vagy ez ellen hirdet harcot, akkor automatikusan az egész mai politikai spektrum ellen találja magát. Hát ebben benne van az RMDSZ is nyilván, tehát az RMDSZ óhatatlanul, tehát a kisebbségi társadalom megjelenítője, politikai megjelenítője is ennek a konszenzusnak, vagy ennek a rabló bandának, ahogy egyesek mondják, az organikus tagja már 20-25 éve, mert majdnem mindig, szinte állandóan valamilyen kormánykoalíciónak a szereplője ilyen vagy olyan módon, és akkor megjelennek új erők, és azt mondják, hogy ezt félre kell söpörni, ezt az egészet. Tehát nem egy másik adórendszert akarunk. Tehát itt nem egyes szakpolitikai kérdésekről van szó, hanem arról szól, hogy milyen országképet találunk ki magunknak. És ez azért nagyon fontos szerintem, mert miután lezárult Románia euróatlanti csatlakozása, és miután éppen tavaly, tehát nemrég, lezárult végre nagyon meg a Schengeni csatlakozás is. Jó, jöhetne az euró, de az már inkább egy technikai kérdés, mert a romániai lakosság 98%-a úgyis már euróban gondolkodik. Tehát az euró ott van az életükben, akkor is, ha hivatalosan van egy pénz.
Hát igen, csak ezt minél fájdalommentesebben, vagy szakmailag profibban kéne megejteni. Majd megvárjuk a bulgárokat, hogy ők hogy jártak vele.
A levával, és utána meglátjuk.
Igen, le fogjuk
De hogy miután ezek lezajlottak, nem indult el egy... Semmilyen szinten úgy látom, egy olyan közös gondolkodás, hogy jó, de akkor avemo cara cum procedem. Tehát, hogy van egy ország, mit csináljunk vele. Tehát mik a következő célok? És ilyen szempontból érdekes, és ezt minden fórumon elmondom románoknak is, amikor úgy alkalmam van, hogy ezt a hibát követték el a magyar elitek 2003-4-5 környékén. Ezek még jobb évek voltak, békeidő, úgymond. Tehát akkor tényleg az az őrültség, ami ma körülvesz minket, ez tényleg sehol nem volt. Tehát egyszerűen ezek a veszélyek nem is...
Akkor kellett volna új perspektívákat kitalálni, vagy körvonalazni.
Igen, és új nemzeti projekteket, hogy akkor mit csináljunk, milyen vidékpolitika, milyen roma politika, milyen integrációs politika, a kivándorlókkal hogyan bánunk. Tehát egyszerűen hogyan kezeljük, mert ugye a kivándorlás az egyben demográfiai válság is. Tehát az, hogy Romániában nem sokára nem lesz, aki dolgozzon, és túl sok nyugdíjat kell fizetni, és ezt nincs, aki eltartsa, hát ez annak is köszönhetően, hogy kihajtottak, illetve hagytak elmenni 3-4 millió embert, mondva, hogy nagyon jó, tűnjetek el, legalább nem lesz annyi munkanélküli, és nem kell veletek foglalkozni, de ez nem szociálpolitika, illetve ez nem társadalompolitika, ez valamilyen...
Hát ez magyar vonatkozásban is legalább a léptékeket betartva ugyanúgy nyomasztó lehet.
Hiszen... Ez nyomasztó, és ennek ráadásul, ezt jól látjuk ma Magyarországon, és egy kicsit talán Romániában is, ennek van egy politikai vonzata is, tehát akik elmennek, azok nem azt mondom, hogy mind atomfizikusok, és mind a mai magyar vagy a magyar ellenzék potenciális szavazói, de mondjuk nagy részük valószínűleg nem szavazna ma a Fideszre, de mivel nem tud szavazni, vagy nagyon nehéz a szavazó fülkéhez való eljutás, és nem tudnak levélben szavazni, mint a határon túli magyarok, hanem egyszerűen be kell menni egy külképviseletre, és ott leadni a szavazatot, és ezért is nagyon kevesen szavaznak, tehát effektíve magyar nyugati diaszpora 90-95%-a egyszerűen nem vesz részt a választásokon. Ez objektíve a Fidesz esélyeit javítja, és az ellenzékét rontja.
Hát, ha még az esélyeket latolgatnánk, ugye vannak mindenféle felmérések, amelyek kiegyenlítődést jeleznek Magyarországon. Abban a pillanatban, amikor ezt a kiútkeresést próbálod vázolni, lényegében a déli szomszédra kéne kacsintani, mert ott ugye 5,5 hónapja van egy tüntetés sorozat, és Vučić elnök azt mondja, hogy megértettük, hogy mit mondtatok, változni fogunk. Most utalok arra, hogy tud-e változni az elit. Most nem azt tárgyalom, hogy a szerb államfőnek az üzenete hitelese, átmegye, őszinte, de elhangzik. Itt még nálunk nem is hangzott el.
Nem is fog
elhangzani. Sem itt, sem Ártántól nyugatra, hogy megértettük, átgondoljuk, csak nem tudom, hogy a történelem ad-e időt arra, hogy akkor most oké, egy kicsit fölfüggeszti magát, és adja a hatalmi tényezőket gondolkodni, hát ha jobb belátásra jutnak. Nyilván ez szinte újságírói szónoki kérdés, de hogy valamilyen szinten túl kell lépni a gondolom én minden egyes helyzetben levő szereplőnek azon, hogy pusztán hatalom megőrzési technikákat gyakorol. Tehát valamit mélyebben át kéne futtasson saját magán, hogy akkor, ha ez évekig működt, működtethető volt, ez nem azt jelenti, hogy működött is, de működtethető volt, most meg recseg, ropog, akkor a szerkezettel van a gond.
Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor gondolkodásában ez az önreflexív üzemmód már nagyon-nagyon rég megszűnt, több mint 20 éve. Tehát ő erre nem csak, hogy nem képes, hanem is hajlandó. Tehát az biztos, hogy nem az lesz az elsődleges reakciója, mondjuk egy félre sikerült intézkedésnek, vagy egy tüntetésre, hogy mi mit rontottunk el, hanem hogy ha jön egy nem megfelelő, vagy nem túl jó közvéleménykutatási adat, akkor hogy lehet ezt helyrehozni? De a helyrehozás része, én nincs lelki szemeim előtt az a pillanat, amikor Orbán Viktor a tévében, a rádióban, péntek reggel, vagy bárhol bejelenti, hogy hát ezt elnéztük, ez nem volt jó intézkedés, hogy mit tudom én, az ársapka nem hozta meg a várt intézkedéseit, és úgy általában, amikor túlságosan eltorzítjuk a piaci folyamatokat, annak nincs jó vége.
Jó, de,
ez Stefano, tényleg nincs, ő nem így működik.
Én értelek,
amikor
sorozatosan, tehát én nem vagyok gazdasági szakember, de követem a híreket. De amikor sorozatosan velem szembe jön egy olyasmi, hogy, és ezt láttuk román területen is azért, volt mindig nyomás a pénzügyminisztériumon. Ha azt látom, hogy a szaktárca vezető mindig mond valamit, és annak mindig csak a 10-15%-a, vagy jó esetben 30%-a következik be, akkor nem biztos, hogy én, mint csapatkapitány, ragaszkodni fogok ahhoz, hogy a második fél időben is ő menjen ki a pályára. Gondolom, hogy ez egy ilyen aránylag egyszerű, lecsupaszított, akár készakarva, drabálissá faragott tétel, de nem hagyom, hogy továbbra is ötleteljen, miután tudtam, hogy 10-15 ötlete nem jött be.
Hát igen, de azt azért látjuk, hogy Varga Mihály pont az az ember volt, aki, ő volt a számok ember nagyon sokáig, és a Varga Mihály volt az, aki egy jó párszor úgy figyelmeztetett arról, hogy hát ha a számok nincsenek rendben, ez egy objektív tényező, tehát ezért nem lehet feltétlenül
nagyon
az
szordino,
egész.
Egyezünk meg szordinosan.
Nagyon szordino, de
de megtette.
Ezt szerintem látni kell, ugye ez egy régi tétel nálam, és sajnálom, hogy ezzel untatom a hallgatókat, de ugye ez a rendszer állandóan mozog, és ez egy mozgó célpont. Tehát most nincs ott, mint ahol ott volt, amikor mondjuk 2 vagy 3 éve beszélgettünk. Ez most sokkal előrébb tart egy bizonyos lejtőn. Ez a rendszer már nem csak, hogy nem képes, de nem is akar semmilyen fajta belső ilyen korrekciót alkalmazni, és Orbán tényleg nem hallgat. Tehát nem az, hogy nem jutnak el bizonyos információk, ha el is jutnak, egyszerűen el vannak hesegetve.
Tehát csak akkor lép közbe, amikor
elképesztő.
3-4 ember el kell magyarázza, hogy a Poloska az tulajdonképpen egy emberről szól, nem is arról, nem is úgy, nem akként.
Pontosan, illetve amikor úgy tűnik, hogy elengedték egy nagyon-nagyon fontos embernek a kezét, az a neve, hogy Matolcsy György, aki 12 évig volt a Magyar Nemzeti Bank teljhatalmú elnöke.
Most rászállhatta a számvevőszék.
Hát igen, és nyilván az mondjuk egy külön, tényleg egy külön bukéja van a dolognak, hogy a számvevőszék elnöke a Varga Judit volt, igazságügyminiszter új barátja, tehát ez egy ilyen szép, ilyen terebélyesedő, ilyen családi történet ebben a dologban. És
zárójel, Iszarescu ellen nem látod valószínűleg, hogy leköszönése után hajtóvadászat indul? Meghagyják a drögösáni szőlészetében?
Tehát nincs lelki szemeim előtt, hogy azt az embert bárki is bármivel bántani merje, nem tudom, 2030 vagy 2120-ig. Tehát nem, azt gondolom, hogy ő tényleg, hát ő egy fantasztikus életrajz alanya lehetne majd, mert ő tényleg megtestesíti ezeket az átmeneteket, tehát ezt a biztonságot az átmenetekben. Tehát ő az az ember, akit Frankfurtból, Washingtonból, Brüsszelből fel lehet hívni, amikor valami történik Romániában, hogy akkor most éppen mi van. Tehát egyszerűen egy stabil pont, egy olyan ember, aki minden kormányzatot, minden elnököt és minden irányzatot kiszolgált, miközben természetesen a saját bizniszeit, illetve a saját dolgait képviselte ezen belül, és nagyon eredményesen. És ezt nyugaton rettenetesen értékelték, hogy ebben a román zűrzavarban van egy biztos pont. Na most, Matolcsit azért kellett elengedni, mert nem csak, hogy lopott, és az ő fia is, és az egész család, de most derül ki, és azért ennek a mértékét ezt ízlegessük, tehát ezt Erdélyben is ízlegessük, azt mondom, hogy 2 milliárd euró, akkor, tehát ez ilyen 1000 milliárd forintos körüli hiányzás, és amikor ma reggel csak úgy tényleg átfutottam egy hírt, hogy a Kecskeméti Egyetem, azt se tudtam, hogy van-e ott, 150 milliárdos mínusza van, azt se tudtam, hogy egy ilyen vidéki egyetemnek lehet 150 milliárdos, nem tudom, költségvetése, tehát ezek hihetetlen nagy összegek, ez 300 millió euró, és hogy ennyi pénz hiányzik, és ezért ez már barátok közt is, ez óriási, ez rettenetesen sok pénz, ennyi pénz hiányzik, és most eldöntődött, hogy Matolcsit nem fogják tovább védeni. Na most ez egy érdekes pillanat, mert a rendszer mindig úgy működik.
Ez két célt követ. Az egyik, hogy el is tereli a figyelmet, például egy Pride-os döntésről és egyebekről.
Másrészt szerintem inkább, bocsánat, a Pride-os döntések terelik el, vagy próbálták többé közben. Értem. Attól is elterelni a figyelmet, hogy itt 1000 milliárd, ez tényleg rettenetesen sok pénz, és nem csak, hanem itt egy állami számvevőszék jelentés igazolja, tehát ez nem az Átlátszó, ez nem egy szivárogtatás, és nem Hadházi Ákos kutatásai, képviselői kutatásai, igen, munkája, hanem ez a magyar állam, ami gyakorlatilag azt mondja, hogy úristen, itt
ez hivatalos.
Ez hiányzik ennyi pénz, na most ha hiányzik, ez azt mondja, hogy valaki elvette, és akkor ez a valaki nagyjából meg van nevezve, az a valaki nagyon erős volt, eddig mindig is védték, akkor is, amikor egyébként kritizált, tehát Matolcsy György 3-4 éve kezdte el kritizálni a kormányzatot, és azért ne felejtsük el, hogy a magántőke alapok,
és a jelzőket nem válogatta meg.
A Magyar Nemzeti Banknál voltak ezek az adatok, tehát ez egy olyan titokgazda, aki ha borítana asztalt, akkor egy nagyon gazdag asztalt borít. Tehát ez a játszma egyáltalán nem ártatlan, és egyáltalán nem könnyű hatalom számára sem, ezért is védték őt nagyon-nagyon sokáig.
Tehát úgy látod, hogy ez egy sokkal durvább, mint a Simicskától való megvállás.
Száz Simicska. Aha. Mert ez az ember egy igazi, ugye Simicska egy informális hatalomtényező volt, ugye Matolcsy Györgynek volt egy formális pozíciója 12 évig, az MNB elnöke volt, és korábban miniszter. Tehát ő sokkal hosszabb ideig volt a formális szinten is fontos, a családja nagyon mélyen érintett ezekben a bizniszekben, tehát itt van egy konkrét, ugye Matolcsy Ádám fia, tehát egy
Mondjuk halkan ki, hogy dinasztikus.
Ez eléggé dinasztikus, és ráadásul igen, és akkor itt az is a probléma, hogyha az egyik oligarchára lövünk, akkor a többiekre miért nem lövünk? És mit fog csinálni a Matolcsy? Engedni fogja-e, hogy esetleg akár ügyészségi eljárás, bírósági eljárás induljon ellene, ne add Isten, akár bilincsbe verjék és letartóztassák, vagy pedig borít-e asztalt? Ugye Simicska végül csak félig borított asztalt 2015-ben, illetve megígért, hogy nagyon-nagyon-nagyon borítja az asztalt, és aztán nem borított semmit. És nem történt semmi.
Annyi történt, hogy őt is békén hagyták egy adott pillanatban.
De kifizették. Kapott 40 milliárdot, kapott egy kúriát, és Veszprém mellett el van, és nem hallotta a hangját. Na most én most nehezebben tudom elképzelni, mivel Matolcsynak még több vesztenivalója van, és neki azért nem volt a miniszterelnökkel az a kapcsolat, az igazán bensőséges kapcsolat a kollégium szobától.
Pársi viszony, igen. Pontosan, meg a régi, igen.
Uh-huh. Mint ami Simicskának volt, nehezebben tudom elképzelni, hogy ez az ember eltűri a saját megsemmisítését. Ezt nehezen tudom elképzelni, és ennek viszont következményei vannak, mert ez az ember rengeteg mindent tud, szinte mindenkiről, mert az MNB ezt a NER építette fel így a magántőke alapokkal, ezeknek a magántőke alapoknak az intézményi terminálja. Tehát ők tudják, hogy valóban kié, és hol van az a pénz.
Bekötve,
pontosan,
igen.
És nehezen tudom elképzelni, hogy mielőtt lemondott volna Matolcsy György minden e-mailjét törölte volna, vagy minden szoftvert és minden adatbázist törölt volna, hogy hát ő teljesen tiszta lappal adja át ezt a valamit Varga Mihálynak, tudván, hogy például Nagy Mártonnal szemben, ugye, aki most most a nagyon erős ember, mint gazdasági miniszter. Évek óta rettenetesen rossz volt a viszonyuk, tehát, és hát miatta is volt ilyen konfliktus. Tehát szerintem ebben a történetben van ma egy ilyen belső robbanási potenciál. Nyilván lehet mondani, hogy ez nem ideológiai vita, és egyáltalán nem egy demokráciáért folytatott vita sajnos, tehát itt kizárólag pénzről, túlélés, lopásról és túlélésről van szó, de ugye néha a rendszerek ezen is bukhatnak, vagy meginognak, pontosan akkor, amikor belső szereplők ugornak ki, és azért gondoljunk most maga Magyar Péterre is, Magyar Péter is egy ilyen kiugrott szereplő, aki pontosan azért veszélyes, és azért volt veszélyes már tavaly, mert a rendszerből érkezik, a legjobban ismeri annak belső rezdüléseit és működését és gyengeségeit, és tudja, hogy hova kell lőni, és általában jól lő. Tehát ezért félt mindig a NER a leginkább a rendszeren belülről érkező
ele. A dezertáloktól.
Pontosan,
igen.
Pontosan. A dezertőr mindig az áruló, a legnehezebb, őt nem lehet lemodellezni, nem lehet megelőzni, hogy megcsinálja, és nehezebb is féken tartani.
Hát mi az időt nem tudjuk féken tartani, Stefano, mert hogy az adásrács az nem dezertálhat, viszont annyit azért, hát beszéljünk meg itt már plénum előtt, a hallgatók füle haladtára, hogy lesz még itt a tetőteraszon találkozásunk. Talán éppen ez a most előbb vázolt, hát válság jelenségnek a folyományaként lesz majd érdemes újra magyarországi közéleti és politikai fejleményekről beszélni. Geniul Pannoniei, Projektul Orbán, si amenincária illiberál. Ez a kötet címe, amelynek okán tulajdonképpen itt vagy a stúdióban, és amelynek a bemutatója a Kolozsvári Humanitas könyvesboltban következik. Hát azt kívánom, hogy legyenek jó kérdések, talán pimaszabb és élesebb kérdések, mint amiket én itt föltettem a román kollégák vagy olvasók részéről, és hogy menet közben, amiket kérdeznek, és ahogyan kérdeznek, hogy ez segítsen abban, hogy a következő kötetedet, legyen az akár ebben a témában vagy másban, azoknak a tapasztalatoknak és benyomásoknak a függvényében tud majd megírni, mert lényegében egy folytonos tanulásnak vagyunk a részesei, történészek és a történeteket elszenvedők egyaránt. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük. A legközelebbi találkozunk hétfőn lesz a megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.